Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet január utolsó vasárnapján az apostol vallomásával, mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi romlandó testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá, az ő nagy hatalma szerint, amellyel maga alá is vethet mindeneket. Amen. Halljuk Isten igéjét, testvéreim, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből olvasom. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Majd Cilícia és Pamfilia partja mentén haladva befutottunk a líciai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentő csónakot. Miután azt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajó terhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz, ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addigra pedig, amíg megvérat, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva, könnyítettek a hajón. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk! Csodálatos az, hogy bennünket, a porszem életeket számon tartasz, sőt nem csak, hogy számon tartasz, de magadhoz vonsz, kijelented magad nekünk, és egyszer csak a keresztjén üldöző Pál így szólhat, hogy van mennyei országom, állampolgár vagyok ott is, és ez nem azt jelenti, hogy akkor hagyja az ittenit, hanem azt, hogy áldássá lesz az itteniben. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak vasárnapoljunk. Ez is nagy dolog, ha kimozdulunk, itt vagyunk, énekelünk, imádkozunk, átjárja az ige a szívünket, aztán megyünk tovább, hanem hadd legyünk úgy itt mi most, ahogy Pál ott a viharos tengeren, hogy leste, figyelte, hogy mit akarsz te, és mit mondasz neki te. Sokszor valóban olyan az életünk, mint a viharos tenger. Itt vannak szerettüket búcsúztató testvéreink. Milyen nagy vihar egy halál eset egy családban. Különösen, ha összekötötte szorosan szeretett szállal őket az élet. Imádkozunk. Te vagy egyedül igaz vigasztaló. Imádkozunk messze sodródott testvéreinkért, akik majd az interneten hallgatják ezt az ige hirdetést is. Az ő életük menetébe is szólj bele, Urunk. Köszönjük, akik kórházból jöhettek ki. Köszönjük, akik egy nagy vihar után vannak talán az életükben. Egyenként mindnyájunk élete, annak percei is fontosak neked. Add nekünk, hogy lehessünk előtted úgy, hogy nekünk is fontos a te szavad, a te igéd, a veled való közösség, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, amint a fölolvasott történetből megismétlem, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részének 23-tól 25-ig terjedő verseit. Isten szent lelke erejét kérem, amikor hirdetem az igét. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Kedves testvéreim, izgalmas történetet olvastunk ma a Bibliából. Pál apostol tengeri vihart él át. Úgy is mondhatnánk a mai körülményekhez viszonyítva, hogy egy lélekvesztőn, egy vitorlás hajón, amelyik tele volt gabonával és emberekkel, halálos veszedelembe kerül a földközi tengeren, 2 hétig hánykolódnak, se napot, se csillagot nem látnak, a hullámok csapnak át a hajón, és már az életben maradásuk reménységéről is lemondanak. Majd hajótörés szenvednek, azt már nem olvastam most, hogy ne olvassak olyan hosszan. Mennyivel könnyebb nekünk ezt a tengeri vihart itt a csendes, szép templom térben végig élnünk, mintha ott lennénk a fedélzeten. Mégis sokszor úgy éljük meg a magunk életét, mintha viharos tengeren lennénk. És Pál most nem az a tisztelt nagyapostol, akit várnak, hallgatnak, figyelnek, hanem egy megbilincselt ember a sok rab között, valahol a hajótérben. Egyedüli hívő ember a tömegben. Azaz mégsem egészen, mert Lukács ott van vele, aki nem csak a Lukács evangéliumát írta meg, hanem az apostolok cselekedetéről írott könyvet is. Azt mondják hozzáértő szakemberek, hogy az egyik legpontosabb leírás egy ókori tengeri utazásról. Ő élményszerűen élte át Pállal együtt, sőt ott van még egy hűséges szolgatás Arisztárkhosz is, aki még egy ideig a római fogságot is megosztotta Pál apostollal, csak hogy együtt lehessen, segíthesse az apostolt. Elkíséri Rómába. Mert az úti cél Róma. Az apostol földi életének utolsó szolgálati helye, utolsó állomása. Amikor Jeruzsálemben elfogták, hallottuk 2 héttel ezelőtt, amikor rárohant a tömeg, majdnem meglincselték zsidó hitét, keresztjén hitre váltott vezető emberüket, kiben nagy bizalmuk volt, és a rómaiak mentették ki a tömeg kezéből, vetették fogságra, akkor kapott egy igét. Az ige így szólt, bízzál Pál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Ez a hajóút is úgy alakult ki, hogy párra leselkedtek tovább is az ellenségek, a fejtartóval elérték, hogy átvezeti majd a tanácsterembe, hogy az ügyét tüzetesen megvizsgálják, de az orvgyilkosok, akik ott megfogadták, nem esznek, nem isznak addig, amíg meg nem ölik ezt az embert, résen álltak az úton, csak hogy ezt az Úr Pál tudomására hozta. És Pál nem tehetett mást, hogy mentse az életét, mint hogy fellebbezett a császárra. Senki ki nem szolgáltathat ezeknek, én a császár elé kívánok állni. És mivel volt római polgárjoga is, az apja révén, ezért aki a császárra fellebbezett római polgár, azt fogolyként, de vitték a császár bírósága elé. Így kerül hát számos fogollyal együtt arra a hajóra, amit a százados a katonákkal együtt bérelt, hogy vigyék a foglyokat Rómába. Tehát egyáltalán nem kegyes keresztény környezetben utazik Pál, hanem egészen más társaságban. Mondhatjuk így az igehirdetés címét, hívő ember a világban. Mondtam volna, hogy a viharban, de legyen most ez a cím, hogy hívő ember a világban. Mi lelki pásztorok még csak-csak egyházi körökben mozgunk, Bár sokszor sajnos az egyház is olyan, mint a világ, de ti testvéreim a legtöbb időt nem a hívő testvéreitek között töltitek, szerencsés ember, akinek ez adatik, hanem a világban. Figyeljük hát a hívő embert, hogyan forgolódik a világban, most éppen hatalmas tengeri viharban. Nem akarom a hasonlatot erőltetni, hogy mindig csak a viharhoz hasonlítsuk az életünket, de sokszor úgy érezzük, hogy viharban vagyunk, mit tegyünk. Ha megfigyeljük Pált, látjuk, hogy mennyire a helyén van ez az ember. Nem kezdi azzal, hogy ő megtéríti a pogány környezetét, föláll a bilincseivel, és mondja a hívő bizonyságtételt, szöveget, azonnal leültették volna. Nem szónokol, nem szajkózik, ugyanakkor nem húzódik félre, hogy ilyen a világ, és leül valahol a hajósarokban, és ott imádkozgatva kihúzza valahogy az itt eltöltendő időt. Hamarosan kiderül, hogy áldássá lesz a többiek számára ez az ember. Tud valamit, van valamije, még jobb, ha így mondom, van valakije, akivel olyan kapcsolatot tart, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is megkapja a következő lépést. Azért olyan fontos ezt megértenünk, mert a hívő ember, ha helyén van, olyat tud adni a környezetének, amit senki más nem. És nem azért, mert ő olyan okos lett, ő már mindent tud, mert ő a hívő, hanem azért, mert van egy mennyei kapcsolata. Másként láthatja az eseményeket, mint a környezete. Nagyban ezt az ószövetségi példa gyanánt úgy mondhatom, hogy mikor az arámok megtámadták Isten népét, el akarták foglalni a városokat, mindig oda ment a védekező csapat, ahol az arámok be akartak törni. És egyszerűen a király, az arám király, hadvezér kiborult, és azt mondta, hogy áruljátok már el, ki az áruló közöttünk. Tehát nem így van, király. Van ezeknek egy emberük, Elízeus, a proféta, aki megkapja az üzenetet. Na, akkor fogjuk el, és mennek. Nem tudták elfogni, meg nagyon érdekes ez a történet, de a támadó csapatok ki vannak szolgáltatva, mert az Úr azokkal van, és leadja a vonalat, hogy most hova menjenek, és mit csináljanak. Pál ugyan értett valamit a hajózáshoz is. Azt olvastam, hogy 5,5 ezer kilométert töltött tengeren. Valahogy kiszámolták, akik értenek hozzá. 3 hajó törésen túl volt már, megnéztem pontosan, hogy a 2. korintusi levelet ő nem a római fogságból írta már, 56-ban, ez meg 58-59 telén történik, és ott azt írja a 2. korintusi levél, hogy 3-szor hajótörést szenvedtem, úgyhogy ez már a 4. volt, amit átélt. Értett ehhez valamit, némi tapasztalata volt, mégsem ez volt az igazi titka, hanem az Urával való kapcsolata. A hívő embernek nagyon jó, ha ért a dolgokhoz. Akár szakember valami, bármit tudunk, az nagyon jó dolog. De igazán akkor tudjuk a helyén használni, hogyha nem a mi tudásunk van elől. Mert sokszor akkor okoskodunk, amikor csöndbe kellene lenni, pedig okosak vagyunk, csak éppen nem találjuk el, hogy most ezt vagy azt kellene tenni. Tehát Pálnak az igazi titka az Úrral való kapcsolata. Hát halálfélelemben vannak. Hát ő is, nehogy azt gondoljuk már, hogy Pál lazán sétál a hajón, miközben a többiek se nem esznek, se nem isznak, megdermednek a félelemtől. Nem úgy van, hogy a hívő ember ránt egyet a vállán, és megy tovább. Hát ugyanúgy megszenvedjük, meg kell harcolni a harcokat, csak a hívő embernek van még egy plusz fogózója, amelyik minden fölött áll. És kap egy igét. A másik embernek az semmi. Hát itt a vihar, meg magyarázza, hogy az Isten, ki az az Isten, hol van, mit csinál, hagyj már békén a szövegeddel, itt vagyunk a baj kellős közepén. Neki pedig ennek az Istennek a szava lecsitítja a vérnyomását, helyre teszi a gondolkodását, visszaadja a minden értelmet felülhaladó békességét. Azért vannak ilyen ígéreteink, testvéreim, és kinevet bennünket a világ, miközben olyan kincsekkel rendelkezünk, amiről fogalma sincs. Hát amikor azt mondja, hogy az Istennek minden értelmet felülhaladó békessége megőrzi a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, próbáld most ezt szó szerint venni. Tudod, micsoda kincs ez? Aranyért se veheti meg valaki. Óriási dolog. De ennyi bevezetés után lássuk hát a tengeri utat. Cézáreából indulnak, ahol fogságban volt Pál, százados bérel egy hajót, felhajtják a katonákat, a logikus az lenne, hogy Cézáreából irány Róma. Igen ám, de a vitorlás hajókkal, a szélirány, meg a biztonság, meg ez egy kis hajó, ez a földközi tenger partja mentén araszol előre, és köt ki a nyugati széleken Mírában. És ott egy nagyobb hajót találnak, átszállnak. Alexandriából jön, az egyiptomi Alexandriából, mert gabonát visz Rómába. Nem csak Józsefék idejében volt gabona Egyiptomban, Nílus partja bőven termett, és a rómaiak tudták, hogy honnan kell a finom, jó gabona utánpótlást beszerezni. Sőt, ha jól látjuk, ez a hajó, mikor kiköt, ott Mírában még a gabona mellé egy kis zseppénzként a hajó tulajdonos ezeket a rabokat is beveszi, mert mégiscsak több, ha még ők is fölférnek erre a hajóra. 276 személy van ott matrózokkal, katonákkal, rabokkal együtt, és még az is érdekes, ha itt megállunk, hogy ugye mindig hasonló kerékre járt a világ. Pánemet circenzész. Kenyeret és cirkuszi játékokat. Mi a kurenszcikk, amit szállítanak? Hát a gabona, mert enni kell. És azok a rabok, amiket a különböző tartományokból, mint halálra ítélteket, visznek, hogy meglegyen az utánpótlás a cirkuszban, a vadállatok előtti játékokban. Hát ebbe a társaságba keveredik be Pál, és mennek, ami nehezen érthető, hogy szeptember közepe van. És a földközi tengeren épeszű hajós ilyenkor már nagy útra nem vállalkozik. November elejétől március elejéig egyáltalán nem hajóztak abban az időben a földközi tengeren. Teljes életveszély lett volna. És ők mégis elindulnak, mert az üzlet az üzlet. Lehet, hogy arra számítottak, hogy azért még, ha nem is jutnak Rómába, áttelelnek valahol, és folytatják az utat. De lehet, hogy azt is gondolták, hogy kis szerencsével körülbelül 2 hónapnyi utat megtehetik, szeptember közepe, november eleje, elindulnak. Kikötnek Kréta szigetén, és latolgatják, hogy maradjanak, vagy menjenek tovább. És akkor Pál első fellépése megtörténik. Előkerül ez a rab, aki azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert ha becsap az Euraquilo, az északkeleti szél, kisodródunk a tengerre, és nekünk annyi. Százados, mit okoskodik ez a rab, oda megy a hajó tulajdonoshoz, kormányoshoz, megkérdezi őket. Azok azt mondják, hogy menjünk csak tovább, túloldalon van egy védettebb kikötő, 65 kilométer az egész, déli szél kezd fújni, az is mellettük szól, ezek még talán bosszankodnak is, hogy mit ugrál ez a rab, és elindulnak. Beütött az Euraquilo. És onnan kezdve már nincs megállás. Kisodorta a tengerre úgy a hajót, hogy amit itt látunk ezután, az bekövetkezik. Pál mit tesz? Mit tesz a hívő ember, ha szól, a családja, a környezete nem hallgatja meg, vagy leinti, lepisszenti, és csinálja tovább. Megsértődik, félre vonul, mondja Pál, csináljátok, amit akartok. Az ő bőrére is megy, mert a gyerekeid így döntenek, vagy úgy döntenek, testvérem, annak a, majd nem így mondtam, csak szószéken nem mondjuk, a balhéját neked is vinni kell, hogyha van benned egy kis szülői érzés, meg a dolgait, meg a környezetednek a döntéseit. Ott vagy a hajón, Pál is ott van, kétségbe esik. Pálnak van egy ígérete. Neked Rómába kell jutnod. És csöndesen ebben az ígéretben megfogózik, marad a helyén, az Úrra bízza a dolgot. Ne erőltess, testvérem, ha te elmondtad, ahogy látod, és a legjobb látásod szerint, nem megy úgyse, nem tudod rájuk erőltetni a látásodat, bármennyire jobb lenne nekik is. Ez történt Pállal is. Elindulnak, ráadásul ugye úgy tűnik, hogy jóra fordul az út, jön a vihar. Elfelejtenek mindent, rabot, mindent, pánik tör ki, szárazföld, sehol, Krétától egyre messzebb a nyílt vízen, hánykolódnak, irányíthatatlan a hajó, a mentő csónakokat is fölhúzzák a hajótestbe, mert a vihar elszakítja, akkor már azok is oda lesznek. Alul kötéllel átkötik kétségbeesésükbe a hajótestet, hogy egybe legyen legalább, vagy amennyire lehet mentség. Másnap kidobálják a hajóterhet, hátsó horgonyokat leeresztik, hogy azok a viharban is valami kapaszkodót adjanak, hogy mégse úgy hánykodjon a hajó, mint egy pihe ott ebben a viharban. Harmadnap a hajófelszerelésből is, amit csak lehet, kidobálnak. Se nap, sem csillagok, pedig nem volt iránytűjük akkor. A nap és a csillagok állásából tájékozottak, de hiába tájékozottak volna, mert kormányozhatatlan volt a hajó. Elveszett az életben maradásuk utolsó reménye is. Félelmükben nem esznek, pánikban vannak az emberek. Egyszer csak feláll megint a rab Pál. És azt mondja, most már egy kicsit talán jobban figyelnek rá, mert amikor bajban van az ember, az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik. Azt mondja, az lett volna helyes, férfiak, ha hallgattok rám, mondtam nektek, hogy ne induljunk neki. De mostanra nézve is jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el, csak a hajó. Honnan tudja? Azt mondja, mellém állt az én Istenem angyala ma éjjel, akié vagyok, és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked Rómába kell érkezned, és Isten neked ajándékozza a hajón lévők életét. Azaz érted, őket is megmenti. Bízzatok, mert hiszek az Istennek, hogy beteljesedik az, amit ő mondott. Egy szigetre kell kivetődnünk. De ki ez az álmodozó? Gondolhatták meg, ki az az Isten? Egy dolog az ő hite, meg az Istene, meg egy másik dolog a mindennapi élet. Látjátok, testvéreim, itt a különbség. Az élő hitű keresztjén és a vallásos ember között. Amíg itt vagyunk a templomban, nem látszik. Addig együtt énekelünk, imádkozunk, de kimegyünk. És jön a baj, és egyszerre kiderül, hogy akinek van élő kapcsolat az élő Istennel, az is megsínyli, lehet, hogy csuromvizesen, de megkapaszkodik ebbe. Akinek nincs, az úgy jár, mint egy történetet hallottam, szintén viharos tengerről, amikor a kapitány kétségbe esve mondja egy papnak, Szent Atyám, itt már csak az imádság segít erre, az fölvisít, hogy végünk! Végünk. Mert kiderült, hogy most élesbe megy a dolog, és ha már csak az imádság segít, az azt jelenti, hogy mindennek vége. Testvéreim, Pál komolyan veszi, amit Isten igéje mondott. Annyira, hogy a 14. napon, amikor a hajósok gyanítják, hogy szárazföld közeledik, azért a ködben, sötétben valamit észrevesznek, lebocsátják a mérőont, 20 öl, aztán egy kicsit tovább lebocsátják, még egyszer 15 öl, akkor gondolják, hogy ebből baj lesz. Ráfutnak az átonyra, ezért ők meglépnek a hajóról. És fogják, lebocsátják az egyik mentőcsónakot elől, mondván, hogy ők ott horgonyt fognak lebocsátani. És megint ez az Isten embere, nem varázsló ez az ember, csak a helyén van, a pánikosok nem veszik észre a saját magukkal elfoglalt állapotukba, hogy mi van, de Pál, akinek a szeme ott van, meg a figyelme, hogy itt mi történik, ő megneszeli, hogy itt most nem hajózási manőver történik, hanem cserbehagyás. Szól a századosnak, ha ezek elmennek, ti se menekültök még. És akkor a százados szól a katonáknak, elvágják a mentőcsónak kötelét, azt viszi a szél, a víz, amerre sodorja, és a matrózok, gondolom, hogy tekintettek Pálra, ha megtudták, hogy ki volt a leleplezőjük, de ez teljesen mindegy. Neki azt kell mondania, tennie, ami soron következik. Most már nagyobb a tekintélye a százados előtt, megszólal újra ott, hogy emberek, 14 napja nem ettetek. Hamarosan hajótörést fogunk szenvedni. Hát kell az erő. Egyetek, ami van még elemózsia, mindenki egye meg, mert úszni kell. És mint aki jól végezte dolgát, előveszi a tarisznyájából, vagy amiben volt az elemózsiája, a kenyeret, hálát ad az Istennek, megtöri és elkezd enni. És azt olvassuk, hogy erre a többiek is megbátorodnak, és enni kezdenek. És mikor közeledik a hajótörés, a katonák rájönnek, hogy ebből baj lesz. Hát minden fogolyért személy szerint feleltek. Ezek a foglyok megszöknek itt a hajótörés után. Hát őnekik ebből nagy bajuk lesz. Úgyhogy javasolják a századosnak, hogy mészárolják le az összes rabot. Mire a százados, és itt olvassuk, meg akarván menteni Pált. Azt mondta, hogy álljanak el ettől a szándéktól. Ugye, hogy neki ajándékozta Isten, mert betű szerint igazak az Isten ígéretei. Ez nem játék, hogy úgy véleményt mondtak valakik, az Isten kijelentett valamit. Tudod, milyen kincs, testvérem, a Biblia számodra úgy az Isten kijelentés, hogy arra ráépíted az életedet. Nincs, aki ennél biztosabbat adhatna a kezedbe. Reggel egy öböl, horgonyokat elvágják, a vittorlákat nekifeszítik, hogy ők vigyék a hajót a homokzátonyra, és ne majd valahol és valamelyik oldalról érje a hajót az ütés. Valóban bekövetkezik, úszva deszkákon, nem tudom Pál, hogy jutott ki, ő is valamelyik módon kiérnek Málta szigetére. És itt még egy pillanatra álljunk meg, testvéreim. 400 kilométeres vízsivatag. Nézzétek meg Máltát a térképe. Egy pont. Hogy? Az a szél tudta, hogy azt a kis pontocskát kell célba venni. De hogy tudta, az a szél, meg az a vihar. De tudta, az az Isten. Nehogy azt hidd már, hogy te tartottad meg eddig az életedet. Voltam én önautóbalesetben, 17 évesen. Vitt valaki Budapestről, szanatóriumból mentem, tüdőszanatóriumból haza. Olcsóbb volt, hogy ő vitt, piacra jött föl Pestre, elaludt valahol Dunapatai, Kalocsa között, és egyszer csak úgy kötöttünk ki a többi asszonnyal, akik ott voltak az árokban, hogy jött egy paraszt bácsi, és azt kérdezte, hogy él itt még valaki? És kiszálltunk. Kicsit megütve magunkat, a kocsi is úgy összeorpadt, azért hazáig még elnavigált a sofőr, akkor már fölébredt. És édesapám azt mondja nekem, hogy fiam, te érted, megtartotta őket is az Isten. Ugye milyen beképzelt beszéd egy édesapa részéről. 17 éves gyerek tüdőbetegségben. De az Isten megtartott, mert még ma is kell hirdetnem az igét. És neki célja volt velem és veled, és megtartott, és elkezdeném sorolni, hogy hogyan rántottam magamra a sírkövet, amikor untam a nagynénémmel a temető látogatást, és megragadtam meg a motorral, hogy vitt a barátom úgy, hogy átrepültem a feje fölött, meg hogy szedtek ki a rizsföldön, a gödörből, amikor 6 évesen merültem, de a Vida néni elkapta a hajamat, mert nem csináltam én soha semmi rosszat. Csak azt mondták, hogy eleven ez a gyerek. Hát, és az Isten megőrzött a mai napig. És téged is megőrzött, testvérem, mert te lennél itt, elkezdhetnéd mondani, hogy hát az még semmi. Akkor hősiesen megmentetted az életed eddig, megtartottad magad. Úgy. Egy kis rög elindulna, kész. Befejeztük. Nem úgy van ez. Így van, ahogy itt. Hogy Málta szigetén kikötnek. Mert az Istennek van Málta szigete ma is. A reménytelenben is. És a fejezet így zárul. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen megmenekültek. Úgy gondolom, hogy ezután nem is kell sokat magyaráznom, értjük az üzenetet. A hívő ember a világban, nem okoskodva, nem erőszakosan, nem is félrevonulva, hanem az Úrra figyelve maradjon a helyén. Használja az eszét is, de ne az legyen a végső fórum. Ne sértődjön meg, hogy legyintenek rá, mert ez így megy. Eljöhet az idő, hogy szükségük lesz arra, amit ő adhat. Várja ki. Lássuk meg, hogy Jézus is így jött ebbe a világba. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten irántunk való szeretete, hogy Isten elküldte az ő fiát e világba, hogy éljünk általa. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem, aki megragadja. Értitek, ha Pál arra gondol, hogy Damaszkusz előtt meg nem állít engem ez az Úr, akkor én még most is üldözném a keresztényeket. És nekem lenne igazam, én vagyok a nagy Isten hívő. Nincs mivel dicsekednie, mondta, és mit van, amit nem úgy kaptál volna? Hát most ő dicsekedjen a többiekkel szembe, hogy én kitikik. Azért már egy kicsit időbe előbb kapta azt, amit ők időbe később. Nincs mivel dicsekedned, testvérem, de van kivel együtt élned a viharban is, a pogány környezetben is. És Pál arra biztatta, a hajón az embereket, mikor hálát adott, hogy egyenek, mert nagy szükségük lesz arra az erőre, amely az erő feletti úton várja őket. Hadd tegyem én meg, testvérem, az életed viharos tengerén, meg az életem viharos tengerén, hogy hívjalak itt a terített asztal. Jöjjetek, egyetek, újítsátok meg az Úrral való kapcsolatot, újítsuk meg, adjuk át magunkat először vagy újra egészen neki, Uram, hadd újuljon meg a veled való kapcsolatom. A mennyei ország polgáraként bocsáss meg, hogy sokszor keserűen, máskor reménytelenül nézek a körülöttem lévőkre. Van, amikor lenézem őket, lekezelem, hogy én ki vagyok és ők kicsodák. Állíts helyre engem, hogy a te gyermeketként, talán csuromvizesen, talán betegen, sokféle félelem között, mégis áldást vihessek abba a körbe, amelyben éltetsz. Hadd legyek a helyemen, és ha így imádkozol, akkor tedd hozzá, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, még üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres, ó, maradj itt, mesterem, őrizz, adj erőt, szeres. Véled állom a vihart, hit s erő, te vagy, te szent, szárnyad árnyával takard, fejemet a védtelent. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, a csendben mondott imát folytassuk hangosan is. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy bejöttél a hajónkba, ezen a viharos tengeren, és életedet adtad, hogy életed árán megszabadíts bennünket, rabokat, és helyünkre állíts. Köszönjük, hogy a régi igét most nekünk mondod, adj hitet hozzá, hogy nem egy a prédikációk közül, hanem te szólsz, megállítasz. Mi kérünk, hogy állíts helyre minket, az arányokat, hogy igazán a veled való kapcsolat mérhetetlen kincse legyen a meghatározó az életünkben. Ne csak egy faktor. Őrizd meg attól, hogy pózoljunk a hívő valóságunkkal, de attól is, hogy kétségbe essünk, mint a világ, reménytelenül lássunk. Segíts elhinni, hogy akik téged szeretnek, minden, a vihar is, arra a jóra munkál, amit te ki akarsz hozni az életükből. Köszönjük, hogy nekünk nem kell magyarázni, mit tegyél velünk, hanem te szólítasz föl bennünket, hogy adjuk át igazán az életünket, az irányítást egészen neked. Köszönjük, hogy lehet így élni, és áldássá lenni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.